Calvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához című könyvéből olvasok fel. Harmadik kötet. Rábolt Gusztáv fordítása. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula, református lelkész. 1941-ben Budapesten. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Máté evangélium a 21. rész, első 9 vers. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elküldte Jézus két tanítványt, és mondanékik: menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét. Oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a prófita mondás, aki így szólott: mondjátok meg Sion leányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmentvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, elhozzák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gajakat vagdalnak és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala mondván: hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. Márk evangélium a 11. rész, első 10 vers. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél, elküldte kettő tanítványai közül, és mondanékik: eledjetek abba a faluba, amely előttetek van. És amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja nektek: miért teszitek ezt, mondjátok: az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ők pedig felelének nékik úgy, amint Jézus megparancsolta vala, és elbocsáták őket. És odavivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat. Ő pedig felülre jár. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala. Akik pedig előtte menének, és akik követik, kiáltának mondván: hozsánna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Áldott, ami atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban! Lukács evangélium a 19. rész, 29-től 38-ig terjedő versek. És lőn, mikor közelgetett Betfagéhoz és Betániához, a hegyhez, mely olajfák hegyének hivatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván: menjetek el az átellenben levő faluba, melybe bementvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldván azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdeztiteket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak: mert az Úrnak szüksége van rá. És elmentén a küldöttek úgy találák, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának néki annak gazdái: miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának: az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá helyezteték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgette az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve kezdi dicsérni az Istent, fent szóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván: áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Magyarázat. Nem azért hozatja el Krisztus az apostolokkal a szamarat, mintha az útban elfáradt volna, hanem más célzattal. Mivel ugyanis közelgetett halálának ideje, ünnepélyes módon akarta megmutatni, milyen az ő országának természete. Ezt tette ugyan keresztségétől kezdve, de hátra volt még, hogy hivatásának vége felé is ismertetőjelt adjon róla. Miért tartózkodott ugyanis eddig a király névtől? És most miért vallja magát nyíltan királynak, ha nem azért, mert nincs már messze pályája végpontjától? Mivel tehát elközeledett Reján nézve az égbe való átmenetel, mindenki szeme láttára akarta megkezdeni uralmát a világon. Nevetséges lett volna azonban ez a felvonulás, ha nem felelt volna meg Zakariás jövendőlésének. Krisztus, hogy királyi tiszteletet tulajdonítson magának, Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. No, ez természetesen nagyszerű fényűzés. Tegyük hozzá azt is, hogy a szamarat kérés folytán engedte át neki valaki, hogy pedig nyereg és ékes takarók híján saját ruháikat kénytelenek a tanítványok reáteríteni, ez igazán csúnya és szégyenletes szegénységnek a jele. Elismerem, hogy sokan kísérték őt, de milyen emberek? Minden esetre, akik véletlenül gyűltek össze a közeli falukból. Szerencse kiáltások hangzanak, de kiknek ajkairól? Bizony, csak szegény és megvetett nép embereinek ajkairól. Mintha csak szándékosan tenné ki magát mindenek gúnyolódásának. Mivel azonban két dolgot kellett neki cselekednie, hogy tudnélik némi bizonyságát adja az ő királyi uralmának, és megmutassa, hogy ez nem rokon a földi hatalmakkal, s nem is a világ múlékony javain alapszik, egyáltalán nem követhetett más eljárást. De az avatatlan emberek előtt talán ez is balgasság volna, ha Isten sokkal előbb meg nem bizonyította volna az ő prófétája által, hogy ilyen lesz az a király, aki eljön majd a nép üdvösségének visszaállítása végett. Krisztus megvethető külseje tehát ne gátoljon bennünket abban, hogy a látványosságban lássuk az ő lelki országát, melyel Isten e koldusi rúdság alatt jobban felékesítette az ő fiát, mintha a királyok valamennyi jelvénye rajta ragyogott volna. Enélkül a fűszer nélkül ízetlen volna Reján nézve ez a történet. Ezért nagy fontosságúak Máté azon szavai, hogy beteljesedett a prófita jövendőlése. Mivel ugyanis lehetségesnek tartotta, hogy az emberek, akik túlságos rabjai a hatalomnak és a fénynek, a tulajdontesti értelmükkel alig merítenek valami hasznot ebből a történetből, a dolog puszta szemléletéről átvitte őket a prófícia megfontolására. Második vers. Menjetek ebbe a faluba. Mint hogy Betániában volt, a szamarat éppen nem az utazás terhének megkönnyítésére követelte, hiszen a hátralevő utat könnyű lett volna már megtenni gyalog is. De amint kocsiaikra szállnak a királyok, hogy feltűnőbbek legyenek, úgy akarta az Úr is magára vonni a nép figyelmét, és valami jellel indokoltá tenni kísérői kiáltozását, hogy azt ne gondolja valaki, hogy akarata ellenére részesítik őt királyi tiszteletben. Hogy honnan vezetette elő a szamarat, bizonytalan. Legfőjebb arra könnyű következtetnünk, hogy volt ott a város közelében egy falu. Az ugyanis nevetséges dolog, hogy egyesek képlegesen Jeruzsálemre értelmezik-e szavakat. Semmivel sem helyesebb az az allegória sem, melyet egyesek a kancaszamáról és a csikajáról gondolnak ki. Szerintük a kancaszamár a zsidó népet jelképezi, amely már előbb meg volt nyergelve és hozzá volt szokva a törvény igájához. A pogányokat pedig a szamár csikó jelképezi, melyen még nem ült senki sem. Krisztus tehát először a kancaszamára ült, mert a zsidókon kellett feladatát kezdenie. Később azonban átült a csikóra, mert másodszorban élőkre állítatott a pogányoknak is. S Máté úgy látszik, mind a két lovaglást jelzi. Mivel azonban a Szentírásban nagy számmal fordul elő a szinekdoké szócsere, nincs azon mit csodálkoznunk, ha egy helyet kettőt említ fel. A többi evangélista szavaiból azonban világosan kitűnik, hogy Krisztus csak is a csikót vette igénybe. Kizárja a kétkedés Zakariás is, ki a zsidó nyelv szokásos gyakorlata szerint kétszer megismétli ugyanazt a dolgot, Zakariás 9.9. És mindjárt találtok, hogy semmi se késleltesse a tanítványokat a gyors engedelmeskedésben, az Úr jókor elejét veszi a kérdezősködéseknek. És ama mondásával, hogy mindjárt a falu bejáratánál találják a szamarat anyjával együtt, jelzi először, hogy nem találomra küldi őket. Azután, hogy senki sem akadályozza meg őket a szamár elvezetésében. Csak mondják, hogy neki van rá szüksége. Így módon pedig istenségét bizonyította be. mert egy távoli dolgot tudni és az emberek szívét beleegyezésre bírni egyedül Istennek állt hatalmában. Mert bár megtörténhetett, hogy a szamár gazdája jó véleménnyel lévén felőle szívesen egyezett bele a kérésbe, mindazáltal előre megmondani, hogy otthon lesz-e, alkalmas lesz-e neki ekkor ez a dolog? Hitelt adé az ismeretlen embereknek? Nos, erre halandó ember nem lett volna képes. De amint bátorítja Krisztus a tanítványait, hogy készségesebbek legyenek az engedelmességre, úgy látjuk viszont azt is, hogy mi szófogadóknak mutatják ezek magukat. Az eredmény pedig mutatja, hogy ez az egész dolog Isten rendeléséből történt. 5. vers. Mondjátok meg a Sion leányának. Szó szerint nem így van ez Zakariásnál. Az evangélista azonban ügyesen és szépen viszi át minden kegyes tanítóra, ami felül Isten parancsa szerint egyedül a prófétának kellett bizonyságot tennie. Az egyedüli reménység ugyanis, melyel Isten fiainak magukat gyámolítaniok és bátorítaniok kellett, az volt, hogy végre eljön majd a megváltó. Ezért mondja a próféta, hogy Krisztus eljövetele teljes és tökéletes anyagot szolgáltat a hívőknek az örvendezésre. Mivel ugyanis Isten csakis a közbenjáró közbejöttével kegyes hozzájuk, a közbenjáró pedig az, aki jövőjét megszabadítja minden rossztól, rajta kívül mi lehet még, ami megvigasztalná a bűneiktől tönkretett és nyomorúságokkal megterhelt embereket? De amint Krisztus távollétében teljesen meg kell bennünket emészteni a kesergésnek, úgy viszont arra figyelmezteti őket a próféta, hogy alapos okuk van az örömre, mikor jelen van számukra a megváltó. De bár más jelzőkkel is magasztalja Krisztust, hogy tudnillik igaz és szabadító, Máté azonban csak egy részletet vett át, mely megfelelt az ő céljának, hogy tudnillik szegényen jön ő el, és alázatosan, azaz nem a földi királyokhoz hasonlóan, kik fényes és pazar külsővel tűnnek fel. Hozzá van téve azután a szegénység jele is, hogy szamáron vagy szamár csikón fog lovagolni. Mert kétségtelen is, hogy ezt a népies lovaglási módot szembeállítja a királyi fényűzéssel. 6. vers. A tanítványok pedig elmenvén. Föntebb említettük már, hogy a szavak a tanítványok készséges és buzgó engedelmességét dicsérik. Krisztusnak ugyanis nem volt oly nagy a tekintélye, hogy a puszta neve elegendő lett volna az ismeretlen emberek megindítására. Azután félniük kellett a tolvajlást gyalázatától is. Kivilágik tehát ebből, hogy mi nagy tisztelettel voltak mesterük iránt, amikor semmit sem szólnak, hanem bízva az ő parancsában és ígéretében, sietnek oda, hová küldte őket. Az ő példájukból tanuljunk meg mi is rendíthetetlenül haladni minden akadályon keresztül, hogy engedelmesen teljesítsük az Úrnak mindazt, amit tőlünk követel. Az akadályok eltávolítása után ugyanis ő maga találja meg azt az utat, és nem engedi, hogy igyekezeteink hiába valók legyenek. 8. vers. A sokasság legnagyobb része pedig. Itt azt beszélik el az evangyélisták, hogy a nép királynak ismerte el Krisztust. Nevetséges látványnak tűnhetett ugyan fel, hogy az alsóbrendű tömeg gajakat vágva, s ruháit az útva terítve, a semmitmondó királyi címet adja Krisztusnak. Mivel azonban ezt komolyan tették, és tiszteletüknek lelkükből adtak kifejezést, Krisztus is méltóknak tartotta őket arra, hogy az ő országát hirdessék. Nincs is okunk csodálkozni a kezdeten, hiszen manapság is, mikor az Atya jobbján ül, ismeretlen embereket küld el mennyei trónjától, hogy ezek dicsőítsék lenézhető módon az ő fölségét. Hogy pálmaágokat az e napi régi és ünnepélyes szertartásnak megfelelően vágtak, mint egyes magyarázók következtetik, nem tartom valószínűnek. Ellenkezőleg, inkább az világlik ki ebből, hogy a Szentlélek páratlan indításából részesítették ebben a tiszteletben Krisztust, minthogy semmi ilyent nem forgattak fejükben a tanítványok, kik, mint ez Lukács szavaiból következtethető, a tömegre nézve kezdeményezői voltak a tettnek. 9. vers. Hozsánna Dávid fiának. Ez a könyörgés a 118. Zsoltár 25. verséből való. Szándékosan használja Máté a zsidó szavakat. Így akarván tudtunk ráadni, hogy nem vaktában tapsoltak Krisztusnak, és ohajaikat nem fejezték ki válogatás nélkül úgy, amint esetleg a nyelvükre jött, hanem tisztelettel használták azt a könyörgési formát, melyet a Szentlélek az egész egyháznak diktált a próféta szájával. Mert ha az országáról beszélt is ott, mégis kétségtelen, hogy különösen tekintettel volt, s azt akarta, hogy mások is tekintettel legyenek, arra az örök rendre, sorrendre, melyet az Úr neki megígért. Az imádkozás örök szabályát készítette el ugyanis az egyház számára, hogy ez a királyi hatalom összeomlása után is érvényben legyen. Az a szokás hatalmasodott tehát el, hogy a megígért megváltást illetőleg mindenfelé e szavakba foglalták óhajaikat. És Máté, mint föntebb említettük, azért akarta ezt a híres éneket zsidóul előadni, hogy kimutassa, hogy Krisztust megváltónak ismerte el a tömeg. Egy kissé ugyan megváltozott a szavak kiejtése, mert inkább így kellett volna mondani, Hozsánna, tartsd meg, kérlek! Tudjuk azonban, hogy alig lehet a szavakat más nyelvbe átültetni úgy, hogy valami a hangzásokon el ne változzék. De nem is csak a régi népet tanította a Szentlélek arra, hogy naponta könyörögjenek Krisztus országáért, hanem ugyanez van most mielénk írva szabályként. És minthogy Isten csak is a fia keze által akar uralkodni, valóban ugyanaz van kifejezve szavakban, jöjjön el a te országod, mint ami világosabban van mondva a Zsoltárban. Tegyük még hozzá, hogy mikor Istent arra kérjük, tartsa meg az ő fiát, ami királyunkat, ezzel megvalljuk, hogy ez az ország nem emberi alkotás, nem is emberi erő tartja fenn, hanem legyőzhetetlenül áll az égi támogatás mellett. Hogy Isten nevében jön, ezt arról mondják, aki nem úgy tolakodik fel, hanem Isten rendeletére és parancsából fogadja el a királyságot. És ez határozottabban kikövetkeztethető Márk szavaiból, e második felkiáltásból. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, mely jő az Úrnak nevében. Így ugyanis az ígéretekre való tekintettel szólnak, mivel az Úr bizonyságot tett arról, hogy ő végre szabadítója lesz a népnek, és a módot is megjelölte erre Dávid országának felújításában. Látjuk tehát, hogy Krisztusnak tulajdonítják annak a közbenjárónak a tisztét, akitől minden dolognak s az üdvösségnek felújítását is remélniük kellett. Mivel pedig a nép egyszerű gyermekei, tudatlan és tanulatlan emberek voltak, ki Krisztus országát Dávid országának nevezték, tanuljuk meg ebből, hogy egészen megszokott volt akkor a köznép előtt a tan, mely most sokak előtt erőltetetnek és keménynek látszik, mert nemigen járatosak a Szentírásban. Lukácsnál még ez a néhány szó van hozzátéve. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Melyekben csak is az a homályos, hogy nem felelnek meg az angyalok énekének, melyről a második részben szóltunk. Ott ugyanis az angyalok Istennek tulajdonítják a mennyekben a dicsőséget, az embereknek pedig a földön a békességet. Itt pedig a béke is, a dicsőség is az Istenre van visszavíve. Az értelemben azonban semmi eltérés sincs, mert ha világosabban megjelölik is az angyalok az okot, hogy miért kell Istennek énekelniük a dicsőséget, mivel tudnélik az ő könyörületességéből élveznek az emberek a világon békességet, a jelentése mégis ugyanaz, amit itt a nép hirdet, hogy tudnélik az égben van a békesség, mert tudjuk, hogy a szerencsétlen lelkek csak is úgy nyugosznak meg a világon, ha Isten az égből megbékél velük.